útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A január 22-i Magyar Közlönyben jelent meg Nagy István agrárminiszter rendelete, amely szerint a mezőgazdasági termelők a tavaly tavaszi fagy miatt elszenvedett gazdasági veszteségek részbeni kompenzációja céljából visszanemtérítendő támogatás igénybevételére jogosultak. A támogatás alapja a 2025 évi tavaszi fagykárral érintett szőlő és gyümölcsültetvény azon károsodással érintett táblájának a területe, ahol a kár megállapító szerv által igazolt várható hozamcsökkenés meghaladja a 30%-ot. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 4,2 milliárd forint. A kérelmeket február 10-éig lehet benyújtani. A szerb és boszniai fuvarozók országos demonstrációja miatt hétfőn határozatlan időre lezárják a teherforgalmi sávokat a szerb határon. A szerb köztársaság január 26-án hétfőn lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelő helyen a teherforgalmi sávokat demonstráció miatt, így zárva lesznek Röszke, Tompa, Herceg-Szántó teherforgalmi átkelő helyei is, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják. Akkumulátoros energiatárolót épít tiszaújvárosi telephelyén az MVM, írja az Infostart. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Az elmúlt években az enyhetelek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kártevők felszaporodjanak. A mostani időjárás viszont remélhetőleg vissza fogja vetni a populációjukat, mondta az Inforádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke. Tarcali Gábor kitért arra is, hogy a vastag hótakaró különösen az áttelelő növényeknek kedvez, ugyanis megvédi azokat a kifagyástól. A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. Hozzátette, a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint, ha legalább 2-3 héten keresztül mínusz 10-15 Celsius fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be. Csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, többfelé előfordul eső, zápor eső, ugyanakkor az éjszaka második felére, a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még többfelé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a szelesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő.
Szerzetesek fél órája.
Vard Mária által alapított szerzetes rend két ága egyesült november 4-én, így azt mondhatom, hogy egy óriási ünnep volt 2025. november 4-én mind a két rend tagjainak az életében. Erről, és hát természetesen a történelmi áttekintés mellett a jövőbeli tervekről is beszélgetünk vendégemmel, Herman Judit nővérrel, a Kongregáció Jezu magyarországi előjáróval. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, Judit nővér, itt rádiunk mikrofonjánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen. Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
Ahogy említettem is, ugye Vard Mária által alapított szerzetes közösség, amit én úgy tudtam, hogy ez a Kongregáció Jezu, az angol kisasszonyok ismertebb nevén angol kisasszonyok szerzetes közösség, és bevallom őszintén, hogy számomra igaz, hogy én nem nagyon foglalkozom a szerzetes rendek történetével, de óriási meglepetés volt, amikor hallottam erről és olvastam, hogy két ága is van ennek az általa alapított közösségnek. Ugorjunk vissza nagyjából egy 400 évet. Hogyan tudnád történetileg elhelyezni ezt a két ágat? Egyáltalán Vard Mária, amikor megalapította a szerzetes közösséget, már akkor eleve két ágat alapított, vagy később vált ketté ez a közösség?
Hát, hogyha visszatekintünk erre a 400 évre, akkor egy kalandokban, nehézségekben, de örömökben is gazdag 400 évre tekinthetünk vissza, és megállapíthatjuk, hogy az Isten ideje az nem a mi időnk. Amikor Vard Mária megszületett 1585-ben Angliában, akkor éppen katolikus üldözés volt az országban, és amikor ő megérezte azt, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor ezt Angliában nem tehette meg, nem tudott belépni egyetlen egy szerzetes közösségbe se, hanem Flandriába érkezett, és az isteni útmutatás alapján egy olyan közösség megalapítását kérte tőle a Jóisten, ami a jezsuita lelkiséget tükrözi, a jezsuita szabályzat alapján élnek a nővérek, nem klauzúrában, hanem az emberek között, és amit még így kért tőle így a Jóisten, hogy Jézusról legyen elnevezve a közössége. Amikor Vard Mária benyújtotta a pápához a szabályzatot, akkor sajnos ezt nem fogadták el, mert annyira modern volt Vard Mária általa megalapított közösséggel, hogy ez nem fért akkor bele az egyházi elgondolásba. Ugye nem sokkal vagyunk a tridenti zsinat után, amikor megszigorították a szerzetes rendeknek az életét, és azzal, hogy Vard Mária azt mondta, hogy a nők az utcán menjenek az emberekhez, ne hordjanak szerzetesi ruhát. Ez akkoriban felháborítónak is tűnt. És ezért 1631-ben 8. Orbán pápa betiltotta a rendet, és úgy nyilatkozott nővérekről, hogy még az írmagját is ki kell írtani a női jezsuitáknak. És Vard Mária, amikor 1645-ben meghalt, akkor valóban csak néhány hűséges társa volt mellette. És úgy nézett ki, hogy mindaz, amit a Jóisten tőle kért, az romokban hever. De a püspökök és a fejedelmek azért látták azt az áldásos munkát, tevékenységet, amit végeztek a nővérek, és meghívták őket a saját területükre, egyházmegyéjükbe, hogy alapítsanak iskolát és tanítsák a lányokat. Ugye ez is egy teljesen újdonság volt. Az orsaiták voltak, akik még hasonló időben kezdték el a lánynevelést, de ők benne a klauzúrán belül, a mi nővéreink pedig nem kellett, hogy klauzúrába a lányok bejöjjenek a nővérekhez, hanem a nővérek mentek el a szegény lányokhoz, illetve a gazdagokhoz is. Tehát mind a kettőjüknek, tehát mind a két néprétegnek tudták biztosítani a lányoknak a nevelést, és ez egy óriási dolog volt. És ezek a közösségek, a fejedelmek és a püspököknek a meghívására egymástól függetlenül kezdtek el tevékenykedni. Amikor jóváhagyást nyert a közösség, ez már 1703 volt, 11. Kelemen pápa hagyta jóvá a szerzetes rendet, és ez egy új lendületet adott a közösségnek. Szerte Európában, főleg Németországban több helyen alakultak iskolák és nővérközösségek, és Vard Máriának még volt egy vágya, hogy ezek a közösségek ne függetlenül működjenek egymástól, mint például a bencéseknél, hogy minden háznak van előjárója, és ez az előjáró önálló és független, hanem egy általános előjáró alá tartozzanak, aki Rómában van, és ez ne egy férfi előjáró legyen, hanem egy női előjáró. Egy ideig így tudott működni a szerzetes rendünk, és aztán egy 1745-ben volt egy vita, itt tulajdonképpen nem is a nővérek között, hanem a mindenhelyi háznak és az augsburgi püspök között, pontosan a legfőbb előjáró személye miatt, és a vitát 14. Benedek pápa úgy zárta le, hogy akkor nem tekinthetik Vard Máriát alapítónak. Hát ez egy újabb nehézséget jelentett így a rend számára, és 1809-ben pedig a bajor fejedelem úgy döntött, hogy akkor minden németországi házat bezár. És tulajdonképpen ebben az időben indult el, azt lehet mondani, az írágnak a fejlődése, ugyanis 1821-ben Francis Teresa Ball Írországból, Dublinból átment Yorkba, és az ottani házban kapta meg a képzését, és visszament Írországba, hogy ott alapítsa meg a Vard Mária által létrehozott közösséget. De ahogy említettem, már nem lehetett Vard Máriát alapítónőnek tekinteni, ezért Teresa Ballt tekintették az írágnak a képviselői meg a nővérek alapítónjuknak. És az írág egy nagyon dinamikus fejlődésnek indult, köszönhető Teresának a személyiségének. Úgyhogy nagyon hamar Indiától kezdve Mauritiuson át Észak-Amerikáig elkezdtek tevékenykedni a nővérek. És ezt az ágat Loretto-nak nevezte el Teresa Ball, méghozzá egy olasz kisvárosról kapta a nevét, a közösség, ahova Vard Mária annak idején szívesen betért imádkozni, és a Szent Szűz szobra előtt sokat imádkozott. És ez a közösség alapítójának nem tekintette ugyan Vard Máriát, de a gyökereiben mégiscsak érezte és tudta, hogy ez ugyanaz a közösség, mint ami a római ágból szerte a világon elterjedt. Teresa Ball 1861-ben hunyt el hosszú és fájdalmas betegség után, de nem sokkal az ő halála után már Michael O'Connor püspök atya meghívta nővéreket Ausztráliába is. Tehát, hogy egészen messze a világ másik táján, ki 1875-től már ott is jelen vannak a nővérek. Észak-amerikai ág megalapítása pedig még Teresa Ball életében megtörtént, amikor öt ír nővér került Torontóba, És onnan aztán nagyon hamar más Egyesült Államokbeli városokba is letelepedtek a nővérek. És ekkor történt tulajdonképpen meg az elválása az írágnak, meg az észak-amerikai ágnak, a római ágtól, hiszen még az 1800-as évek, tehát 19. században vagyunk, tudjuk, hogy a posta nem olyan gyors, mint ma, a közlekedés nem olyan fejlett, és az Észak-Amerikában az oktatási rendszer is más volt, mint Európában, és úgy döntöttek az ottani nővérek, hogy ők külön generalátust alapítanak Észak-Amerikában, és ők onnan fogják irányítani a nővéreket. Ez a döntés tulajdonképpen azt jelentette, hogy akkor kialakult a római ág, az ír és az észak-amerikai ág. Minket itt Magyarországon, ugye a római ágból alapítottak, Szentpöltenből jöttek ide a nővérek 1770-ben, de sorolhatnánk tovább így, hogy a Indiába is eljutottak a nővérek. Biztosan a hallgatók is szívesen emlékeznek vissza Szent Kalkuttai Teréz anyára, aki a Loretto nővérek közösségébe lépett be, és tulajdonképpen több mint 20 évet töltött a közösségben, és utána alapította meg a saját szerzetes rendjét. Ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, hogy 1631-ben betiltotta ugye 8. Orbán pápa a rendet, és a végleges jóváhagyása több mint 200 évet kellett várni, mert hogy 1877-ben 9. Pius pápa adta meg szerzetes rendünknek a végleges jóváhagyást. Már itt is látszik az, hogy a mi időnk és a Jóisten ideje nem ugyanaz. Vard Mária megalapított egy közösséget, ami szárba szökkent, de ő ennek a gyümölcsét már csak a mennyországból láthatta. És az, hogy Vard Máriát újra alapítónőnek tisztelhetjük, azt pedig csak 10. Pius pápa 1909-ben engedte meg. És a rendnek a történelmében látszik az, hogy sok-sok nehézség árán, de mégis az isteni gondviselésben bizakodva élték a nővérek az életüket. Nem tudták sokáig a jezsuita szabályzatot sem teljesen megkapni a nővérek. 1977-ben is megkaptuk a jezsuita szabályzatot, de csak egy kivonatát, ami nőkre ugye nem vonatkozik, és 2004-ben került arra sor, hogy a teljes jezsuita szabályzatot átvehettük. Úgyhogy az isteni gondviselés most, 400 év után kezdi teljesíteni azt, amit Mária elkezdett. És közben a nővérek tényleg fantasztikus munkát végeznek, oktatás a legszegényebb országokban, ahol az oktatás az kiemelkedést jelent a lányok számára, még a mai nap is. Hozzá kapcsolódóan szociális munkát, tevékenységet, tehát az áldásos tevékenységük rajta van, és érezzük a gondviselő Istennek az oltalmát és segítségét, és ennek volt egy kiemelkedő momentuma, ez az egyesülés.
Ugye említetted azt néhány perccel ezelőtt, hogy külön váltak ezek az ágak. Nyilván nem csak is kizárólag ez volt az oka, hogy az 1800-as évek elején, vagy az 1700-as évek végén földrajzi távolságok milyen nehézségeket vontak maguk után, de már amikor ugrunk egy nagyot az időben, és a 20. század közepetáján járunk, amikor már kezd megszűnni ez a fajta távolság információs hálózat szélesedésének köszönhetően, mennyire tartották abban az időben a kapcsolatot egymással a három ágnak, vagy két ágnak a tagjai? Mennyire lehetett ezt a kapcsolatot élőbbé tenni?
Mindenképpen a tömegkommunikációnak a terjedése, az utazás lehetővé tette már akár a 20. században is, hogy közeledjenek egymás felé a nővérek. Voltak olyan generál gyűlések, általános gyűlések, amikor már a másik ágnak egy-egy képviselőjét is meghívták. Úgyhogy az első kapcsolódás az írágnak és az észak-amerikai ágnak az összekapcsolódása volt 2003-ban. És ez egy új lendületet adott arra, hogy akkor keressük a lehetőséget arra, hogy a harmadik ággal is megszülessék az egység. És ekkor 2003-ban, ugye, amikor az Írág és az Észak-Amerikai Ág egyesült, ők a Loretto nevet vitték tovább. A római ág pedig ekkor kapta meg a Szentszéktől azt az engedélyt, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség. Tehát mi ebben az évben vettük fel a kongregáció Jézu nevet. És ez így egy picit megingatta a közeledést, hiszen addig mind a két ágnak a hivatalos neve az a Boldogságos Szűz Mária intézete volt. Mert hogy először Mária intézete néven alakult meg a közösség, de ezt nem engedték, mert hogy ez egyértelmű utalás volt Varr Máriára, és ezért lett az, hogy a Boldogságos Szűz Mária intézete. De mindig is ott volt a vágy a nővérekben, hogy teljesülhessen Varr Mária álma, hogy Jézusról legyen elnevezve a közösség, és ez végre 2003-ban teljesült, de így már a nevünk teljesen tett különböző lett egymástól. Tulajdonképpen innentől kezdve már felgyorsultak az események. 2010-ben volt az alapításunknak a 400 éves jubileuma, itt egy 3 éves ünnepség sorozatról beszélünk, amikor már nagyon sok közös program volt, ekkor már a két különböző ág nővéreinek, és keresték az együttműködéseket is, a lehetőségeket, hiszen több olyan ország van, ahol mind a két nővérközösség jelen van, akár ugyanabban a városban is, csak külön intézményben dolgoztak, vagy dolgoznak. És a nagy érdem, azt gondolom, hogy Jane Livesey és Noel Korszáden generálfőnöknőknek az érdeme, akik érezték, hogy elérkezett az idő arra, hogy komolyan vegyük az egyesülésnek a lehetőségét, és elkezdték a jogi lépéseket is megtenni. Ugye ez az egyesülés úgy történt, hogy nem megszűnt mind a két ág, és létrejött egy harmadik, hanem a Loretto nővéreknek kellett óriási döntést hozniuk, hogy ők föladták a saját rendjüknek a nevét, és ők beléptek a mi rendünkbe, a kongregáció Jézusba, és ezért nagy tisztelet és hála azoknak a nővéreknek, akik ezt a döntést meghozták, és amikor volt erről a szavazás, tulajdonképpen 100%-ban mindenki támogatta ennek a lépésnek a megtételét. És ez is arra mutatott, hogy valóban ez az Isten akarata, hogy igen, el kell indulni, és az egységet meg kell teremteni. És hála a Jóistennek, a 2022-ben megválasztott új generál főnöknők, Veronika Furman és Carmel Swords is az egyesülést támogatta, és az ő generál főnöknői vezetésükkel történt meg az a lépés, hogy 2025. november 4-én Loyolában kihirdették az egyesülési dekrétumot. Valóban nagyon nagy ünnep volt. Magyarországot Papéva Bernadett nővér képviselte, és ő is arról számolt be, hogy igazi örömünnep volt. A Szent Mise is, ahogy az afrikai nővérek tántolva hozták előre adományokat a Szent Misén a felajánláskor, a találkozások olyanokkal, akikkel még soha nem találkoztak, de örömmel üdvözölték egymást, és úgy tudtak egymással beszélgetni, minthogyha régi ismerősök lennének. És nagy hála van a szívünkben, hogy Varr Máriának az egységre vonatkozó álma teljesülhetett. És azt gondolom, hogy ez egy jel is a mai világban, hiszen nagyon sok helyen pont az ellenkezője történik, hogy szétaprózódnak közösségek. Az, hogy mi pedig az egység felé törekedtünk, és az egységet akartuk megvalósítani a szerzetesrendünkben, a közösségünkben, egységet az Istennel, ez azt gondolom, hogy példaértékű és jel lehet a mai világ számára.
Ennek az egyesülésnek milyen hozadéka lehet a különböző országokban a nővérek az egyes közösségek számára?
Jelenleg 1800 nővér, most már kongregáció Jézu nővér, tulajdonképpen Varr Mária nővér él a világban, 5 kontinensen, kb. 40 országban. Amikor így gondolkodtunk, hogy mi is fog történni, hogyan is fog történni, először 2 jelentősebb esemény az, ami még előttünk áll. Az egyik a szabályzatoknak az összefésülése. Az alapdokumentumunk az ugyanaz, hiszen a jezsuiták szabályzata konstitúciója szerint élünk, de a szabályzatunknak van egy második része, egy kiegészítője, Ez pedig a mi rendünkben, a Kongregáció Jézusban inkább egy ilyen jogi gyűjtemény volt, hogy milyen helyzetekben hogyan kell egy előjárónak eljárnia. A Loretto nővéreknek a kiegészítő szabályzata viszont egy gyönyörű, szinte azt lehet mondani, hogy egy elmélkedés, egy imádság és egy közös bizottság dolgozik már hosszú ideje azon, hogy hogyan lehetne a kiegészítő szabályzatnak ezt a két pillérjét úgy összehozni, hogy abból valóban a legjobb és a legértékesebb dolog szülessen meg. Hiszen nagyon nagy kincs az a lelki finomság, ami a Loretto nővérek kiegészítő szabályzatában van, de tudjuk, hogy a hétköznapokban pedig sokszor segítség az is, hogyha konkrét leírásokat találunk arra, hogy hogyan kell eljárni. Ennek még a kidolgozása még folyamatban van, de reméljük, hogy ez is néhány éven belül megtörténhet. És e kapcsán folyamatosan kapunk impulzusokat ettől a bizottságtól, és átelmélkedhetjük, átimádkozhatjuk a különböző részeket, hogy valóban mindannyiunknak a szívéből fakadó legyen ez a szabályzat. A másik, ami talán kicsit hosszabb távú és nehezebb, hogy most is, ahogy említettem, vannak országok, ahol mindkét közösség jelen van. Például Londonban is volt a Loretto nővéreknek is közössége nekünk is. Mind a kettő külön tevékenykedett, és ez lesz a következő lépés, hogy ezek a külön lévő művek egyesüljenek, és megtalálni azokat a utakat, ahol már közösen tudunk tevékenykedni. És biztos, hogy ennek szintén alapfeltétele lesz az, hogy most még külön közösségekben élnek a nővérek, de hamarosan reméljük elérkezik az is, amikor már közösen egy közösséget fognak valóban alkotni, és nem csak a nevükben, hanem fizikálisan is megszületnek ezek az egyesült közösségek.
Amikor ezt a kérdést feltettem, én nem csak arra gondoltam, hogy akár a szabályzatok összefésülése, összesimítása kapcsán milyen lépések történtek és történnek is a közeljövőben, hanem kérdésem a személyes kapcsolatokra is vonatkozott, hogy mennyire érzed azt lehetőségként egy akár rövidebb, akár hosszabb távon, hogy a különböző országokban élő nővérek nagyobb teret kapnak, akár nemzet közi találkozókon, akár azt mondom, hogy pár hetes vagy pár hónapos tapasztalatcserére egymás közösségébe részt venni, és belelátni abban, hogy ugyanazokról az alapokról induló közösség az más-más országokban milyen irányban fejlődött vagy fejlődik a mai napon.
Igen, ez is valóság. Amikor 4 évvel ezelőtt a megújulási évemet töltöttem, én akkor a Loretto nővéreknél voltam kint Írországban, és náluk töltöttem egy 1,5 évet. Tehát nekem onnan már volt személyes kapcsolatom. Nagyon jó volt megtapasztalni azt a szeretetet, amivel ők ott befogadtak engem, úgy, hogy akkor még tulajdonképpen a másik ágnak a tagja voltam. Nagyon sok lehetőséget nyújt a Messenger, az internet. Vannak olyan nővérek, akiknek már korábban is volt a másik ágból is kapcsolata. És erre bátorítottak is mindannyiunkat, hogy keressük azokat a lehetőségeket, amikor személyesen meglátogatjuk egymást, találkozunk egymással, illetve szintén internetes fórumon keresztül voltak olyan találkozók, amelyek ezt a célt szolgálták, hogy megismerjük egymást. Különböző országok mutatkozhattak be, és mesélhettek magukról, és bármelyik ágból bekapcsolódhattak ebbe a webinárba. És ezek már korábban is elkezdődtek, remélhetőleg folytatódnak ezután is, hogy jobban megismerjük egymást. Hiszen minél inkább ismerjük egymást, annál inkább enyhülnek azok a félelmek, amik azért így benne voltak sokakban az egyesülés kapcsán. Ha jobban ismerjük egymást, akkor jobban tudunk tervezni a jövőre, a közös jövőnket, hogy hogyan, milyen szolgálatokat és hol indítsunk el. Ami szintén nagyon érdekes ezzel, hogy ugye 5 kontinensen vagyunk jelen, egészen másképp gondolkodnak például az indiai nővérek, vagy az afrikai nővérek, mint az európai nővérek, és nagyon sokat tanulhatunk egymástól. És még egy, ami szintén egy ilyen nagyon szép közös munka, minden évben Vard Mária ünnepére mi egy 9-eddel készülünk. és már néhány éve ennek a kilencednek az összeállítása is úgy történik, hogy több országból kérnek fel nővéreket, akik megírják hozzá az elmélkedéseket, és ezek a nővérek eddig is úgy volt, hogy nem csak a kongregáció Jézusból, hanem a Loreto nővérek közül is voltak már, akik gondolataikat megosztották velünk, és az elmélkedéseket előkészítették. És most már a kongregáció Jézusban, de ugyanezzel a módszerrel fog folytatódni ennek a kilencednek az előkészítése is. Hála és büszkeség van bennem az elődeink iránt, akik egész életükben hűségesek voltak Vard Mária örökségéhez, és kitartottak minden nehézség és szenvedés árán, és törekedtek az egymással és az Istennel való egységre. Úgyhogy köszönöm az Úrnak őket, az ő életüket, és hálát adok értük.
Akkor mondhatjuk azt nyugodtan, hogy ami az 1600-as évek elején elindult Vard Mária álma, az végre 2025. november 4-én dátumszerűen is megvalósult, de hát erre való törekvések már hosszú évek óta vannak. Szerinted van-e még olyan álma Vard Máriának, ami nem teljesült, és van-e olyan álma a közösségeteknek, a kongregáció Jézusnak, ami még nem teljesült, de nagyon szeretnétek, ha megvalósulna?
Hát, hogy Vard Máriának van-e még ilyen álma, azt nem tudom, de az biztos, hogy most ő is nagyon-nagyon örül a mennyországban annak, hogy az, amit ő isteni akaratként felismert, az most teljessé vált. A mi álmunk az még az, hogy Vard Máriát az egyház elismerje szentként, és ezért szeretném most felolvasni azt az imádságot, amelyben Vard Mária boldoggávatásáért könyörgünk a Jóistenhez, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, hogy őt a szentek és boldogok között tisztelhessük. Istenünk, akitől minden jó származik, köszönjük, hogy Vard Máriát ajándékoztad az egyháznak és minden embernek. Az irántad való szeretett tüze arra buzdította őt, hogy ne riadjon vissza se veszélytől, se munkától, se szenvedéstől. Élete az Isten nagyobb dicsőségét, az egyház javát, a hit terjesztését és a nők méltóságát szolgálta. Vigasztalta a betegeket, segített a szegényeknek. Add, hogy az egyház ünnepélyes kinyilvánítása által Vard Mária életpéldája sok embernek adjon világosságot. Ezt kérjük a te fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk, barátunk és mesterünk által. Amen.
Herman Judit nővérrel, a kongregáció Jézu magyarországi elöljárójával Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Ökumené. A testvéregyházak fél órája következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Mindig egy ilyen mondattal kezdem, hogy a keresztség olyan, mint... Mert szeretném, hogyha egy kicsit a hasonlatok révén közelebb kerülnénk ahhoz, hogy milyen óriási ajándék a keresztségünk.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Meg vagyunk keresztelve, vagy talán tervezzük, hogy gyermekünk számára kérjük a keresztség szentségét? Jó felelevenítenünk, hogy mihez is hasonlítható, milyen képekkel írható le, és mit ad számunkra a keresztségünk. Ebben Bence Imre nyugalmazott evangélikus lelkész lesz a segítségünkre, akinek előadása a 2025. évi országos evangelizáció alkalmán hangzott el. Ennek szerkesztett változata szól a Lélekhangolóban. Tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy olyan témát választottam magamnak, amely mindannyiunkat érinthet, és ez a Keresztségnek a szövetsége, és egy ilyen furcsa címet adtam a mai alkalmunknak, hogy elsüllyedés helyett belemerülés. És egy olyan képet raktam ki erre a diára, amely egy jól ismert bibliai történetet ábrázol, amikor Péter kilép a viharzó tengeren a csónakból, és Jézus felé kezd el lépni, és elkezd süllyedni, mert nem Jézusra tekintett. És az a kérdés kellene magunkban is végig gondolni, hogy érezted-e már azt, hogy viharban az életed? Azt hiszem, hogy erre a kérdésre mindannyian igennel tudunk válaszolni. Kisgyerekként éppen úgy éreztük, amikor elrontották egy játékunkat, vagy mikor láttuk, hogy a szomszéd elmehetett nyaralni, mi meg nem tudtunk elmenni nyaralni, és a kukoricába kellett kapálnunk, vagy libákat kellett őriznünk. Átéltünk pár olyan pillanatot, amikor minden hullám összecsapott a fejünk fölött, és nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, és éppen ezért nagyon közel van hozzánk az az érzés, hogy az életünk elsüllyedhet. Belesüllyedhet a gondokba, a félelmekbe, belefulladhat, belesüllyedhet a gyászokba, a hiányokba, vagy éppen abba, amit halálnak vagy örök halálnak nevezünk. Egy kis epizódot szeretnék föleveleníteni. Néhány évvel ezelőtt hunyt el egy apai jó barátom, szolgálattársam, aki nem lelkész volt, és amikor a kórházban meglátogattam őt, a halála előtti napon tudtam bejutni hozzá, akkor ez a kérdés fogalmazódott meg a szívemben, hogy miért vagy leginkább hálás az életedben? Ezt mindenki gondolja végig most is. Miért vagy leginkább hálás az életedben?
Igen.
És hogyha ezt a kérdést végig gondoljuk, akkor sok mindent fel tudunk sorolni. Ugye? Ki mit mondana? Egy-egy szó van tényleg, nem kell hosszantra. Vagy tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a családomért hálás vagyok. Így könnyebb? Én nagyon hálás. Igen. Az, hogy van otthonom, azért hálás vagyok. Ugye, hogy van mindennapi kenyerem, hálás vagyok. Hogy a munkámban voltak eredményeim, azért hálás vagyok. Hálás vagyok. Ugye, hogy megértem a nyugdíjas kort, hálás vagyok azért? Igen.
Igen.
Amikor ezt a kérdést föltettem az én halálpartján lévő barátomnak, aki nagyon komoly egyházi szolgálatot is végzett, de mérnökember volt, akkor ő meglepetésemre azt mondta, hogy leginkább azért vagyok hálás, hogy meg vagyok keresztelve. És akkor úgy végighasított bennem már idős lelkészként, nem fiatalként, kezdőként, hogy hát mi nem gondolunk így a keresztségre, hogy az micsoda hatalmas erő, amivel mi nem elsüllyedünk az örök halálba, hanem belemerülünk Krisztusba. Van, aki a fényképek meg az emlékek alapján esetleg egy keresztezési ajándék kapcsán emlékszik a keresztségére? Én például a nagyszüleimtől kaptam egy fatáblát, amire rá égették ugyanabban a technikával a keresztelési igémet. Az volt a keresztelési igém, hogy az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és az Isten is ő benne. És kicsi gyerekként, amikor már tudtam olvasni, akkor már tudtam olvasni ezt az igét, és olyan jó volt ezzel így találkozni. És van-e köztünk olyan, aki átérte, tehát már tudatos fejjel keresztelték meg, majdnem felnőttként, vagy úgy, hogy nem csecsemőként. Nincs köztünk most olyan, de ugye az az izgalmas a keresztségben, hogy nem azért ajándék nekünk, mert tudunk róla, hanem az ajándék, mert az Isten cselekszik általa, szövetséget köt velünk, eljegyzett magának a keresztséggel is. Megszabadított, megtisztított. És ez valójában talán olyasmi, mint hogy arra sem emlékszünk, hogy az édesanyánk táplált, megszoptatott. Arra sem emlékszünk a saját emlékeinkkel, hogy az édesanyánk, bocsánat, hogy ezt mondom, tisztába tett, vagy megfürdetett. De mégis táplált, tisztába tett, megfürdetett, arra sem emlékszünk, hogy hogy babusgatott bennünket, ha babusgatott, hogy ölelt magához ő vagy a nagymamánk. Nem emlékszünk a kicsi csecsemő korunkra, de mégis ezek nagyon-nagyon erősen meghatározták azt, hogy hová fejlődhettünk. És az Isten munkája is kicsi gyermekkortól kezdve a tudatunktól függetlenül hat. És ezt azért teszem hangsúlyosan, mert nagyon divatos azoknak a közösségeknek az élete, ahol felnőtt fejjel keresztelnek csak. De nem akkor hat a keresztség, ha én tudom, hanem akkor hat a keresztség, hogy az Isten munkálkodik általa. Vízbe merülünk bele, mint a baptista testvéreink keresztelnek, hanem Krisztus szeretetébe merülünk bele. És ez a különbség, az elsüllyedés és a belemerülés között. Gondoljuk végig, hogy a két folyamat az majdnem ugyanaz a külső szemlélő számára. Nem? Gondoljunk arra a fiatal lányra, aki bizonyságot tett a teológusok közül. Nagyon szép volt az ő bizonyságtétele. Ott van a körös parton, és akkor két barátja megfogja két oldalt, és beledobja a vízbe. Hát az egy elsüllyedés, az egy pánik szituáció. De közben azt is mondhatjuk, hogy az egy belemerülés. Tudatától függetlenül került nagyon mélyre. És valójában a keresztségünk is egy ilyen ajándék, hogy nem elsüllyedünk, nem a pusztulás vár ránk, hanem egy olyan helyzetbe kerülünk, amelyben az Isten mindig megtart és fölfelé visz bennünket. A következő részben néhány bibliai igét szeretnék fölidézni, és mindig egy ilyen mondattal kezdem, hogy a keresztség olyan, mint. Mert szeretném, hogyha egy kicsit a hasonlatok révén közelebb kerülnénk ahhoz, hogy milyen óriási ajándék a keresztségünk. Az első ige Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből van. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus föltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele halálának hasonlatosságába, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában, hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Fantasztikus ez a ige. Ebben kapaszkodom nagyon sokszor. Valójában a keresztség az meghalás és feltámadás. Az óember halála és valami új jön létre. Luther például az újjászületés fürdőjének nevezte. Tehát a keresztség, ha csak ezt a gondolatot visszük magunkkal, meghalás és feltámadás. Hogy az Isten azért munkálkodott benned, akkor, amikor egészen piciny voltál, kicsin csecsemő, és a keresztmamád a karjába tartott, ott a templomod, szülőfalud, vagy szülővárosod templomod keresztelők útjánál. Hogy az Isten azért munkálkodott, hogy a bűn csírháját magába hordó óembered meghaljon, és valami új támadjon föl. A másik gondolat, a keresztség olyan, mint a beoltás a nemes tőbe. Gondoljunk végig Jézusnak a szavait, ő beszél a szőlőtőről, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző, és Pál apostol pedig a pogány és zsidó kapcsolatok kapcsán írja ezt a római gyülekezetben, ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Fantasztikus ez a kép. Rómában ott volt egy gyülekezet, amelyből elűzték a császári parancsra a zsidó származású keresztényeket, mert kiűzték a zsidókat Rómából. És ott maradtak a pogány származású keresztények. És azt mondja nekik Pál apostol, hogy ti ne dicsekedjetek, mert a zsidók ugyan kitörettek, de vannak, akik beoltattak. És azt hiszem, hogy mi mindannyian erre gondolhatunk, hogy hát mi úgy lettünk keresztények, hogy mi a vad olajfa ágai vagyunk, nem a szelíd, mi nem a választott nép tagjai vagyunk, hanem magyarok, mi tulajdonképpen a vad olajfa létünkre beoltattunk Krisztusba. És Krisztus szeretete éltet és táplál bennünket, és a gyökér az Isten hűsége és az Isten jósága. Valamilyen módon fontos erre gondolnunk, és fontos erre emlékeznünk. Kegyelemként élhetjük azt meg, hogy ismerjük Krisztust. Tehát mi vad olajfa létünkre oltattunk be, és tudjuk azt, hogy csak az táplálhat bennünket, hogy van az a gyökér, az, és az a tő, az isteni szeretet, és a krisztusi irgalom, a kereszten értünk ontott vér, amely táplál. Ugye Luther is beszél arról, az egyik énekben is van erről szó, keresztelési énekünkben, hogy valójában az a víz, az valójában az a piros folyam, megváltunk drága vére. Milyen érdekes ez, hogy a vizet használjuk látható jelként a keresztségben, ami valójában Krisztus kiontott vérére emlékeztet, és a vér megtisztít minket minden bűntől. Jézus vére. Mi megismertük a Krisztust, és nem csak megismertük, így távolról nézzük, hogy ja, ott az a Krisztus, hanem beoltattunk, belesüllyedhetünk, belemerülhetünk a Krisztus szeretetébe.
Lélekhangoló műsorunkban Bence Imre evangélikus lelkész előadása szól a keresztségről.
Ez egy ismerősebb kép. A keresztség olyan, mint az egy testé válás Krisztusban. Én nagyon fontosnak érzem ezt, hogy Pál apostol a korintusi levélben, de más levelében is beszél arról, hogy az egyház, a gyülekezet az Krisztus teste. Nem egy élettelen szervezet, amelynek irodája van, meg országos székháza van. Az egyház egy élő szervezet. Mi vagyunk a tagjai. És ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettük meg. Máshol írja az apostol, hogy egy a keresztség. Tehát ne gondoljuk arra, hogy van katolikus keresztség, református keresztség, evangélikus keresztség, vagy netán baptista bemerítés, vagy metodista keresztség, mert az Isten szeretetében merülünk bele. Egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyáján egy lélekkel itattattunk meg. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy a keresztség az, ami a, mint egyetlen ökumenikus szentség, ez nagyon fontos, mert azt a katolikus részről is ugyanúgy elfogadják, ugye sajnos úrvacsorát még nem tudunk együtt venni hivatalosan. De a keresztség, mint ökumenikus szentség összeköt bennünket. És lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ő az egyházban, a gyülekezetben csupán egy kis új perce, semmi kis jelentéktelen. De minden tagra szükség van az egy testben, amelynek Krisztus a feje. És ezért is gondoljuk arra, hogy ha mi meg vagyunk keresztelve, akkor így az egyház tagjai vagyunk. A keresztség arra is bátorít és kötelez bennünket, hogy egymás tényleg hordozzuk. Mert vannak könnyebben élő gyülekezetek és nehezebben élő gyülekezetek. A gyülekezeten belül vannak könnyebben élő, bátrabb hitű emberek, és vannak olyanok, akiknek a hite akadozik. De mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, ugyanannak az egy testnek a tagjai vagyunk. Egy testé válás Krisztusban. A keresztség olyan, mint, és ez a következő gondolat, ez egy rövidebb ige, mint egy új ruha felvétele. Én visszaemlékszem gyerekkoromban, hogy volt Pesterzsébeti templom körül nőttünk föl, ott volt az édesapám lelkész először, amikor még ilyen kis porba játszó gyerekek voltunk, és hát nagyon sokszor megtettük azt, hogy kimentünk az udvarra játszani, és Pesterzsébeten ilyen felkette porhomok van, tehát azt, hogyha egy kicsit megvizeztük a homokozóba, akkor mindannyian olyan maszatosak lettünk. És akkor jött az édesanyánk, hogy hát menni kéne a vendégségbe, vagy hívtak a barátok a szomszédba, öltöz át. És lecsutakolt bennünket, tiszta ruhát adott ránk, és elengedett, vagy elvitt bennünket a vendégségbe, vagy fogadtuk mi a vendégeket, ha hozzánk jöttek. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Olyan ez, mint egy tiszta, szép ruha. És számomra ez az ige még valami más fontosat jelent. Most a testvérek látják, hogy egy kék öltöny van rajtam, nem is olyan nagyon régi. Vajon a világ, vajon látja-e, hogy mi Krisztust öltöttük magunkra? Nem képmutató módon, hogy bebeljén keresztény vagyok, milyen szép új ruhám van, hanem úgy, hogy a tetteinkben, az indulatainkban, a szavainkban, az érzületünkben, a szeretetünkben érezhető lesz az, amit Krisztus megvalósított. Mert aki Krisztus öltötte magára, annak valamilyen módon a környezetében is látszódnia kell, hogy ő nem a mocskos, homokozós nadrágocskájában van többé, hanem az édesanyja, édesapja, az Szent Háromság egy Isten megfürdette az újjászületés fürdőjébe, és Krisztust öltötte fel rá, hogy mint egymás Krisztusai legyünk. Tudom, ez egy nagyon merész gondolat, de nem tőlem származik, hanem Luthertől, hogy mi valójában egymást hordozzuk, mint ahogy Krisztus hordozott bennünk. Egy közelmúltban tartott alkalmon megkérdeztem a részvevő fiatal felnőtteket, hogy mondjanak szinonímákat, rokonértelmű kifejezéseket arra, hogy mi a bűn. És akkor egy pedagógus ember jelentkezett, és mondta, hogy ő azt mondaná, hogy távolság. És mindenki csodálkozott. Tehát valójában az. Hát gondoljuk végig, akár az emberek között, hogyha egy házas pár, ha már a házasság éve van, szeretik egymást, akkor közel vannak egymáshoz. Ha valamelyik bűnt követel a másik ellen, akkor eltávolodnak egymástól. Ha az ember az Isten szeretetében él, akkor közel van hozzá. Ha bűnt követ el, akkor eltávolodik tőle. Vagy fordítva is igaz ez, hogy eltávolodik tőle, és mivel már nem érzi úgy a szeretetet, ezért bűnt követ el. És azért az efezusi levélben nagyon fontos ez a mondat, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. A keresztség azt valójában ezt jelenti. Fizikailag is így néz ki, ugye, amikor megszületik egy gyermek, hát valamikor régen talán egynapos korában vitték rögtön a templomba. Ma már nem egy hónapos vagy két hónapos, hanem fél éves, egy éves korában hozzák a gyerekeket sok esetben. De hozzák, mégiscsak hozzák a gyereket. Közel jönnek. Először is a templomhoz. Ez egy szép kép. De valójában ez a közel jövetel, ez az Istenhez való közeledés. Én nagyon sokszor mondtam azt, hogy senkinek nem mondom azt, hogy nem kereszteljük meg a gyermekét. Mert ha már megvan keresztelve, ha más nem történik, bekerül a gyülekezeti anyakönyvbe, és akkor mi lelkészek látjuk, hogy az XY meg lett keresztelve, tehát megszólítható hittanra, konfirmációra, hivogatható templomba, ifjúsági órára, bárhová. Tehát már van egy lehetőség arra, hogy a közeledés megtörténjen. Persze még nagyobb ajándék ez, hogyha szülők nem feledkeznek meg arról, hogy ha már egyszer fizikailag odavittük a gyermeket a templomba, akkor lélekben odavigyük a gyermeket mindig Isten elé, míg egészen pici imádságban, vagy később kézen fogva, vagy úgy megtanítva imádkozni, hogy ő maga is meg tudja szólítani a hozzá közel lévő Istent. Tehát a keresztségünk az mindig arra emlékeztet bennünket, hogy van arra lehetőségünk, hogy Istenhez közel lépjünk. És még ha hátat fordítunk is neki, akkor is közel van hozzánk. Mert a keresztség által közel kerültünk, távoliakból közeliek lettünk. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, mert pogányok voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Az egy olyan jó dolog az Istenhez közel lenni. Aztán persze előkerül az építkezés képe is a Szentírásban, és ez is kapcsolható a keresztséghez. A keresztség olyan, mint az új sarokkőre való épülés. Nagyon izgalmas dolog az, hogy Jézus is beszél az építkezésről többféle formában, hogy a bolond homokra épít, az okos ember sziklára épít, Pál apostol is beszél arról, hogy más fundamentumot senki nem vethet a meglévőn kívül, hanem aki a Jézus Krisztus, és hogy ki mit épít rá, az majd az a nap fogja megítélni, amikor megítéltetik az életet. Az efezusi levélben pedig ezt írja, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, és ez azért válik fontossá, hogy ráépültünk, hogy a mi keresztségünk nem előzmények nélkül. Krisztus népe az Ószövetségben és az új szövetségi népe az egyház, az egy látszolat. Ez a szentek közössége, amit az apostoli hitvallásban vallunk. Akik hisznek és hittek Krisztusban, ráépülünk mi erre, de a sarokkő, aki mindent összefog, maga Krisztus, Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök, Isten hajlékává a lélek áll. Péter apostol pedig azt írja, hogy ti magatok, mint élőkövek, épüljetek lelki házzá, szent papságá. Mindannyian benne vagyunk ebben a szent lelki épületben, De nem szabad elfelejteni, hogy nem a püspök, nem a lelkész, nem a felügyelő, nem a presbiter teszi ki az alapot, hanem ráépültünk az apostoli alapra, akik az evangéliumot hirdették, de a sarokkő, aki mindent összefog, nem más, mint Krisztus. És csak ő lehet a hitünk középpontjában. Csak ő lehet az, aki megtartja személyes életünket és a gyülekezetünk életét is.
Így szól Jézus Krisztus missziói parancsa, amit mennybe menetele előtt mondott tanítványainak. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit